Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentés intézkedés csomagot, mely várhatóan tartalmazza majd a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4 plusz 1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. A kabinet a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteleinek kamatait is 3%-ra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demián Sándor programon belül a KKV-kat célzó 1 plusz 1 beruházás ösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy ötelemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedés csomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágokban egy kivételével csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép elektronikai optikai termékgyártása bővült. A magyar közlönyben késő este megjelent kormányrendelet alapján hamarosan elindul két kiemelt társadalmi célú fejlesztés Budapesten, a 10. és 15. kerületben, összesen 4200 új lakás megépítésével, mutatott rá a miniszterelnökség. Az MT-nek küldött közlemény szerint a fix 3%-os lakáshitelnek köszönhetően nem csak a vevők, hanem a fejlesztők és az új építések is megmozdították az ingatlanpiacot. A fiatalok lakhatását célzó beruházások gyorsított engedélyezési eljárásával dinamikusan bővül az új építésű lakáskínálat, a következő egy évben akár 50 ezer új otthon kivitelezése indulhat el országszerte, jelezte a tárca. A fix 3%-os hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is, írta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a hitelhez, sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hiteligénylésének lehetősége, jelezte Panyi Miklós. 905 magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, ennek az összegnek egy kicsivel több, mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsödék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása, tette hozzá, azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület újul meg így. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Doblev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztési iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Immáron hivatalos, a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki, micsoda szégyen, reagált Orbán Viktor. Több mint 1600 gyermeknek a zenei oktatását, a közösségi zenélés élményét teszi lehetővé, a Mindenki szívében van egy dallam elnevezésű alapfokú zeneoktatási program, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila elmondta, a hatodik alkalommal meghirdetett program keretében 126 nyertes pályázó 200 millió forint forráshoz jut. Megjegyezte, fontos feladat az egyetemes magyar kultúra sokszínűségének megőrzése és átörökítése. Végül az időjárásról. Holnap a meglévő felhőzet gomolyosodik, másút képződnek újak, emellett több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Alig két hónappal a világosi fegyverletétel után 1849. október 6-án Aradon kivégezték a szabadságharc 13 tábornokát, és ugyanezen a napon Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost is. A szabadság mártírjai évekig jeltelen sírokban feküdtek. Az aradi vértanú kivégzésének napját 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánították. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban az október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokról, gróf Batthyány Lajosról, valamint a szabadságharcot követő megtorlásról beszél dr. Pap József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára. Ha tehetik, tartsanak velünk!
konkrétan ezt a 13 embert nem kapcsolja össze egy közös szál, nem egy csapattestnek a tagjai, nem egy helyen teszik le a fegyvert, nem egy alakulat. Ez annyi, hogy ezt a 13 embert egyszerre fogják el. Egy helyen raboskodnak Aradon, és ugye az ő ügyüket egyben lehet kezelni. Gyakorlatilag a tábornokokat, akiket ezelőtt elfogtak, ezt a néhányat, azt előttük kivégezték, és utána néhányan maradnak még mögöttük. Tehát a többség, a tábornoki kar jelentősebb része, azt nem sikerül elfogni. Például egy Guyon Richardot, egy Bem Józsefet nem tudnak elfogni, ők értelemszerűen az emigráció útját választották. Ők viszont a fegyverletételeknél vesznek részt. Ugye nyilvánvalóan a magyar hadsereg bizonyos alakulatai olyan helyzetben voltak, hogy a határhoz vagy nem hátrálhattak ki, vagy nem volt szándékukban kihátrálni, mert erre a terrorra senki nem gondolt komolyan. Itt úgy álltak hozzá, hogy ők végül is parancsot teljesítő emberek, akik nem követnek el emberiség ellenes bűnöket, nem kell magukat valami borzalmas bűnöktől mentegetni, egyszerűen a politikai hatalom törvények alapján parancsokat adott nekik. Ők erre fölesküdtek, hogy ezeket a parancsokat végrehajtják, ergo ez az ő munkájuk, feladatuk. Ezt megcsinálták. Leteszik a fegyvert, utána semmi probléma nincsen, hiszen befejeződött a háború. Hogyha valakit halálra kell ítélni, akkor az a vezér. Legalábbis a katonai fővezér, vagy legalábbis a politikai vezető. A világosi fegyverletétel során ugye jelentős részük ott teszi le a fegyvert, orosz csapatok előtt, őket ezért fogják akasztani. Ugye a világosi fegyverletétel során Görgei Artúr visszaemlékezésében benne van, ő arra számít, hogy tehát akik az ő parancsait teljesítik, ővelük nem lesz semmi komoly megtorlás. Néhány évet esetleg ülniük kell egy börtönben, és utána ezzel vége. Akit a megtorlás érint, az ő, Görgei Artúr, mert hiszen ő a fővezér ennek a csapattestnek, másrészt viszont ő hadügyminiszter volt a Szemere kormányban, és a minisztereket, hogyha elfogják, akkor ők politikusnak minősülnek, és őket kivégzik. Na most ezért történik az, hogy Miklós cár Görgeinek kér kegyelmet. Mert hát, ha Görgei kegyelmet kap, akkor értelemszerűen a többieket nem lehet kivégezni. Ferenc József ugye nem teheti meg azt, hogy Miklós cárnak az ilyen nyílt kérését megtagadja, ezért Görgei Artúrnak kegyelmet adnak. Érdekes kegyelem ez, nem végzik ki, de egész életében viselheti ugye a vádat, hogy ő árult el a hazát, ugye, aminek nincsen jogalapja. Az a fiatalember 31 éves, 1916-ig él, hordozza magán az árulásnak a vádját, meg a gyanút. Most tehát ő kegyelmet kap, a többiek viszont halálos ítéletet. Erre nem számítanak. Batthyány is, amikor Deák mondja, hogy meneküljön. Tehát még nincsenek ott az osztrákok, meneküljön, legalább Debrecenbe, vagy hogyha nem Debrecenbe, akkor menjen külföldre, mert baj lesz. És erre Batthyány annyit válaszol neki, hogy azt a néhány évet kibírom. Maximum néhány évre csukhatják le azért, mert október 8-a után köz nemzetőrként részt vesz a harcokban, egyszerűen bevonul nemzetőrként is elmegy harcolni, majd utána lováról leesik, eltöri a kezét, megválasztják országgyűlési képviselőnek, és teljesen sima országgyűlési képviselőként van ott az országgyűlésen. Ugye a Hajdan volt miniszterelnök. Őt amiért bíróság elé lehetne állítani, az egy nemzetőri szerep, nem tisztként, nem köznemzetőrként, meg egy átlagos országgyűlési képviselőség. Mert ezt csinálja október 8-át követően. Most ezért, mondja Batthyány, néhány év jár csupán, esetleg. De hogy halálos ítélet, arra senki nem számít. talán ezt már mondtam, 130 körül van a kivégzetteknek a száma. Határozottan meg kell azt mondani, hogy a bírósági ítélettel kivégzetteknek a száma. Mert ugye a harci cselekmények közben jó néhány olyan eseményről tudunk, amikor úgynevezett lekaszabolás történik. Tehát elfogják a hadifoglyokat, és lekaszabolják őket. Cserép falu lakosságát is ilyen atrocitások érik az oroszok részéről. Utána jönnek, hogy akiket várfogságra ítélnek. Ugye ez a várfogság, ez lehet 5 év alatti, akkor egy olyan 1,2 kg-os vassal kell, tehát bilincsben kell járni az embernek. Ha 5 év fölötti, akkor ez a bilincs ez duplája. A legkegyetlenebb az a sánc fogság, amikor nem is a várban, hanem a vár körüli sáncokban helyezik el őket, ilyen kis kazamatákban, és ott kényszermunkát kell végezni, tehát rabruhát kapnak, a kopaszraborot válják a fejüket, és sáncmunkát kell végezni, vagy hólapátolás, bármi, ugye, ami akad, kényszermunkat. És ők rab kosztot kapnak. Plusz ugye egy fizikai megsemmisítés, előbb-utóbb éhen fog halni, és elpusztul a sáncban. Akik a börtönben vannak, azok önmagukat elláthatják, tehát kívülről behozhatnak nekik élelmet, plusz ugye saját polgári ruhájukat hordhatják, tehát ez egy jobb körülmény. Most, hogy hány embert ítélnek ilyen fogságra, azt a történet tudomány nem tudta teljesen pontosítani, 6-700-ra tehető az ilyen típusú embereknek a száma. Következő kategória, hogy az állásukból eltávolítottaknak a kategóriája, ez is nagyon kellemetlen lehet. Tehát a rangnak megfelelően bocsátják el őket az állásukból. Az alacsony beosztásúak között statáriális jelleggel, tehát mindenféle ok nélkül kiválasztanak egy embert, mondjuk egy adott iskola tanári karából, és akkor kiválasztanak egyet, nem indokolják, hogy miért pont őt távolítják el, eltávolítják, a többi ugye ezáltal ugye rettegni kezd, és ugye fél a fönnálló hatalomtól. Ilyen purifikációs eljárás alá vont személyeknek a száma olyan 2500-2600 körül van. Jelentős részüket eltávolítják állásukból, de ezeknek ugye megrettentő funkciójuk van. Ezt követi az úgynevezett kényszer sorozás. Volt honvédeket, tehát nem a tábornokokat, hanem a tábornokok alatti honvéd csoportot besorozzák az osztrák császári királyi hadseregbe közlegényként. A becsések szerint a magyar honvédségnek 35-40%-át sorozzák így be. 170 ezer emberrel kell számolni, ugye ennek a 40%-a 60 ezer környékén van, tehát ez egy igen jelentős szám. És ezeket az embereket ugye elviszik hazánkon kívülre, Észak-Itáliában szolgálnak, és egy olyan 2-3 éven belül leszerelik őket, ugyanis állandó probléma van velük, más mentalitáshoz szoktak, lázításnak minősítik bizonyos megszólalásaikat, és ezért vagy hazaengedik őket általában, hogy a gazdagabbaknak 500 forintos kauciót kell fizetni, és akkor jöhetnek, tehát megvásárolhatják a szabadságukat. Most tehát ezek a kényszer sorozottak, ezek viszonylag hamar visszatérnek, és akik viszont börtönben vannak, azoknak meg kell várni az 1857-es amnestiát. Az amnestia az nem csak a ítélet eltörlését jelenti, hanem visszaadják az elkobzott javakat. Méghozzá az 1849-től számított jövedelmet is odaadják nekik kamatostól. 1857-es amnestia az, amely bizonyos szempontból helyreállítja a rendet, de hát ugye itt hűségesküt kell tenni, például Kossuth soha nem fog hazajönni, azért nem jön haza, mert ő neki Ferenc Józsefre kellene hűségesküt tenni, erről nem hajlandó. A tábornokok, a kivégzettek, az ártatlanul meghurcoltaktól, mai értelemben véve soha senki nem kér bocsánatot, mármint a hatalom résztvevői közül, az akkori hatalom résztvevői közül a feledés fátyra kell, hogy borítsa ezt az aradi és egyéb eseményeket. Feledés fátyra borítja, ugye nagyon érdekes dolog az, hogy a 19. század végi magyar nemzeti folklórban, tehát itt a parasztportákon, ugye két személynek a képe szokott volt általában kint lenni, az egyik Ferenc József, a másik pedig Kossuth apánk. Ez a két ember valamilyen szinten egymás mellé kerül. Az a két ember, aki a másiknak soha nem bocsájt meg, mondjuk Ferenc Józseffel kapcsolatban tudni kell azt, hogy ő soha nem gyakorol önkritikát maga fölött, sőt, köztudomás, hogy dolgozó szobájában, hálószobájában aradi kivégzéseket ábrázoló képek találhatók. Tehát ő ezt így elfogadja. Tehát ott van a két litográfia, és ott vannak a birodalmat megmentő személyeknek a képei, akiket nagyon kedvel, Jelasics, Windischgrätz, Hajnau, Radetzky. Nemzetközi közvélemény az kettős. Ugye egyrészt rendkívül nagy felháborodást váltanak ki az események, nem is csak a honvéd tábornokoknak a kivégzése, az is természetesen, hanem polgárhölgyek megvesszőzése brutális körülmények között, ugye ez az akkori erkölcsi felfogás szerint egy bestiális cselekedet, tehát amikor egy nőt megbotoznak, és ugye úgy ruhátlanul hazaengednek. Ennek a hölgynek a férje öngyilkos lesz szégyenében. Ez egy olyan bestiális dolog volt a kor felfogása szerint, hogy óriási. Másrészt viszont, ugye mondom, a hivatalos körök, ugye mondjuk a brit kormány, a francia kormány, porosz kormány nem szólnak közbe. Tehát nincsen diplomáciai jegyzékváltás. Sőt, ugye amikor a szabadságharcot leverik, akkor az oroszokat úgy engedik be Magyarországra, mert azért nyilvánvalóan nagyobb hadsereg mozdul ki Oroszországból 49-ben, mint amekkora Napóleon ellen, tehát ez nem egy egyszerű ügy, hogy oroszok bejönnek Közép-Európába, mi van, hogyha nem mennek ki, tehát ez már abban az időszakban is egy fontos kérdés. Ezt a francia és a brit kormány beleegyezik ebbe, egyetlen egy megkötéssel azt mondják, hogy végezzenek gyorsan. Palmerstonnak, a brit külügyminiszternek, akkor a miniszterelnöknek a szájából hangzanak el ezek a szavak, az orosz követ előtt, hogy végezzenek gyorsan a magyar ügyel, és ami ezt követi, az belügy. Tehát, hogy mit csinálnak az osztrákok, az belügy. Az, hogy mit ír a sajtó, az meg már nem a hivatalos politikának a szintere. Ez egy ilyen érdekes kettősség, amit talán a történelemben többször előfordul, és ezen érdekes úgy elgondolkodni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 tábornokra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékeztünk, dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára segítségével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Bükkszentkereszti gombanapokat, ott jártunk és egy kis riportcsokorral készültem, melyben gyógynövénypárnákról, ízesített akácmézről és természetesen gombákról is lesz szó. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval jelentkezünk, tartsatok velünk, érdemes!
Béres Jánossal, a Miskolci Gombász Egyesület elnökével beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mindenfelé frissen szedett gombák, ugye? Hogyan készültek erre az alkalomra?
Igen, most szerencsés esetben vagyunk, mert elég jó időjárás jött itt a gombákra. Az utolsó hónapban gyakorlatilag pótolva lett az a csapadékmennyiség, ami nagyon hiányzott már a talajból, és hát ezáltal elindultak az őszi gombák, és a nyáriak is itt vannak még, úgyhogy nagyon gazdag gombakiállítást sikerült összehoznunk. Igaz, hogy sokfelé elmozdultunk, gépkocsival is gyűjtöttük a gombát, tehát több mint 230 fajt sikerült összegyűjteni.
Ebből mennyi a mérgező?
Hát körülbelül egy ötöde ezek közül mérgező, vagy nem ehető, tehát nem csak étkezésre alkalmas gombák vannak ugyancsak kiállítva, és hát sajnos a gyilkos galóca, meg az egyéb mérgező galócák is szépen előjöttek, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a gyűjtésekre.
Sok baleset van, sok ilyen rossz eset történik?
Hát nincs most pillanatnyilag információnk, mert ugye még most van átfutás alatt a gomba termés, majd most fog kiderülni utólag, hogy milyen mérgezések és mennyi mérgezés történt.
Melyik a legfinomabb gomba ön szerint?
Hát én ugye, mint már korábban is mondtam, hogy nekem a maga az étel határozom meg, hogy milyen gombát teszek be, mert mást használok egy leves gombához, mást használok rántani, és mást pörköltekhez. De hogyha egy jó ízletes gombát akarunk, most nagyon szépen előjöttek a galamgombák, az egy univerzális gomba, azt lehet pörköltnek rántani, tojásosan, tejfölösen, ahogy éppen el szeretné készíteni az ember.
Miért jó a gomba azon túl, hogy finom?
Igen, sok helyen kérdezték már ezt tőlem, mert hát én rengeteg gombát fogyasztom, hetente akár 5-6 alkalommal is, de az igazán érdekes számomra az, hogy a gyomrot rendbe tartja, karba tartja, működésre készíti, tehát a kitin miatt, miután az nehezen emészhető, az emberi szervezet számára a gyomrot jól megdolgoztatja, kipucolja a gyomrot, és ezáltal tulajdonképpen karba tartja a gyomrot.
Magyarországon körülbelül hány fajtája van a gombáknak?
Hát mintegy 5000 nagy gombát tippelek, hogy annyi van. A mi honlapunkon 1700 fölötti gombáról van fotó és leírás is, de hát ennél lényegesen több van, hát nagyon sok minden nincs leírva, még nálunk sem. Igyekszünk pótolni, minden új gombát igyekszünk regisztrálni, amit eljuttatnak hozzánk fotóval és jó dokumentálható módon.
Milyen időjárást szeret a gomba? A beszélgetésünk elején szó volt az csapadékról, ez fontos.
Igen. Hát a gombáknak megvan a maguk igénye, tehát más egy tavaszi gombának, egy nyári gombának, vagy egy őszi gombának, de szinte minden gombánál a csapadékra, a páratartalomra, az adott gombára jellemző hőmérséklet különbségekre szükség van, és ezek hozzák össze az optimumot a gombák számára.
Most van a szezonja ugye a gombáknak, ezért is van ebben az időszakban ez a fesztivál.
Igen, hát az ősz az mindig egy jó szokott lenni, amikor csapadék van legalábbis, mert már volt olyan száraz időszakunk, egyetlen egy év volt az elmúlt 31 néhány évben, hogy nem tudtunk rendezni gombakiállítást, mert nem volt hozzá gombánk, egyszerűen olyan szárazság volt, de hál' Istennek ez elmúlt, és most az utóbbi években is azt tapasztaljuk, hogy száraz évszaki esetén is az ősz az azért jó szokott lenni, helyre szokta tenni a dolgokat a természet magának, és ezáltal őszre, ahogy haladunk ki a tél felé, egyre több gombafaj megjelenik.
Meddig lehet gombászni ilyenkor? A tél, gondolom, a fagy beálltával már kevesebb lehetőség van.
Igen, hát az első fagyok megtizedelik alaposan a gombákat, de ugye ez alatt azt kell érteni, hogy mínusz 5 fok, hogyha nem tartós, az még nem veszélyes a gombákra, mert az erdőben ott van az alomtakaroló, az nagyon jól védi még a gombákat, még mínusz 1-2 fokon, meg mínusz 5-ig körülbelül.
Az egyesületről néhány szót ejtsünk, kiket várnak tagnak?
Hát most szerencsés helyzetben vagyunk, mert most már egyre többen kezdenek a gomba iránt érdeklődni, úgyhogy a taglétszámunk is már lassan 90 fő körül van, tehát akiket várunk, most már azokat szeretnénk látni, akik valamit értenek is a gombákhoz, mert sajnos a szakellenőrökből kevés van. Az alapfokú gomba ismereti tanfolyamaink pedig ilyen mértékben nem tudják pótolni ezt a hiányt.
Hogyan lehet jelentkezni erre a tanfolyamra?
Minden év januárjában szokott általában feltenni, akkor szoktuk a honlapunkra, de hát ugye aki érdeklődik a webmesterünknél, vagy akár nálam személyesen, kapnak megfelelő tájékoztatást erre vonatkozóan.
Elérhetőségeket mondjam.
Elérhetőség, hát Miskolci Gombász www.hu, vagy pedig a honlapunknak a szerkesztőjének, és nekem is megvan a telefonszámom többféle oldalon, ahol el lehet érni esetleg gombavizsgálat szempontjából is minket. Regisztrálva vagyunk a Nébiknél, és hát ezáltal mi folyamatosan vizsgáljuk a gombákat is.
Az elmúlt percekben Béres Jánossal, a Miskolci Gombász Egyesület elnökével beszélgettünk.
Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, szólal, szólal, szólal már. Pittyen a fészek, zörren az ág, moccan a hegyeken a hajnali láng. Jegenyefa, jegenyefa, jegenyefa lánc, sima út szélén kettős ránc. Denevér, bakegér, északi szél, kondul az óra, megszöktél. Három mérföld és egy fél, hosszú hajamban miért éptél? Fülemüle, fülemüle, gyönyörű madár, hallgat, hallgat, hallgat már.
A folytatásban Friedel Zitával, a Bükki Gyógynövény Kft. Egyik tulajdonosával beszélgetünk. Nagyon jó illat van itt, ahol beszélgetünk, és ez nem véletlen. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen. Igen, valóban, mert hogy itt készülnek a gyógynövényes párnáink, háromféle méretben és egy csomóféle töltettel. Van gyógynövénykeverékes párnánk, levendulás párnánk, olyan, amiben memóriahabszivacs van, és olyan, amiben tönkölypejva, illetve még egy csomó minden más termékünk is van, a sópárnától a babapárnáig, úgyhogy azért elég széles a paletta, itt azért mindenki megtalálja, ami neki való.
Miért is jók ezek a párnák, mire valók?
Ezek alvássegítő, légzéskönnyítő és fejfájás csillapító keverékkel vannak ellátva, tehát egy olyan gyógynövénykeverék van benne, ami ezeket tudja.
A sópárna az pedig gondolom az asztma is, vagy az asztma tünetek is csökkennek akár?
Akár az is, illetve melegíthető és hűthető is ez a párna, tehát hogyha valakinek fülgyulladása van, vagy megfázása, vagy bármilyen egyéb ilyen tünete, akkor be lehet tenni a sütőbe egy kicsit megmelegíteni, és akkor így is lehet használni, illetve nálunk például mindig van egy a mélyhűtőben is, mert ha a gyerek elesik, beüti a fejét, vagy bármi egyéb ilyen sérülés történik, akkor mindig van mihez nyúlni, és akkor rögtön lehet a dudorra valamilyen jeget tenni.
Utazó párnátok is van, úgy láttam.
Így van, ez még egy nagyon új termék, ez annyira új, hogy még az internetre sem került fel, csak a boltunkban van, de folyamatosan dolgozom azon, hogy minden termékünk mindig napra kész legyen, úgyhogy hamarosan ez is fel fog kerülni, de ugyanezekkel a gyógynövényekkel van ellátva, és az is memóriahabszivacs, hogy a lehető legkényelmesebbé tegyük az utazást.
Honnan származnak ezek a gyógynövények?
Ezek a gyógynövények minősített beszállítóktól származnak, tehát ezeket nem mi szedjük, de nagyon odafigyelünk arra, hogy kitől és mit veszünk meg.
Mi minden van itt még a teremben? Például egy nagyon komoly varrógép, ez az egyik fontos eszközötök, gondolom.
Hogyne, hát ugye ezeken a varrógépeken készülnek a párnák, hiszen ezek egytől egyig, az elejétől a végéig itt készülnek ezek a párnák a kis műhelyünkbe, úgyhogy itt ezeket a gépeket látod.
Mekkora a kapacitás, mondjuk egy nap hány párna készül el, vagy hány nap alatt készül el egy párna?
Hú, hát ez nagyon változó, mert a kolléganő a rendeléseket is kiszolgálja, illetve a boltban is ő dolgozik, tehát azért ez attól is függ, hogy hányan vannak például a boltban egy nap, hogy mennyi szabad ideje marad emellett, hogy párnát töltsön.
Neked személy szerint melyik a kedvenc párna fajtát, tehát milyen párnán alszol?
Ó, én mindegyiket nagyon szeretem, pontosan azért vannak ezek a párnák a boltban, hiszen mindegyiket magunkon teszteljük és magunkon készítjük. Ezért van kismama párnánk, ezért van gyógynövényes baba hordozónk, ezért van mindenféle ilyen egyéb baba termékünk, hiszen ahogy mi is, nekünk is változik az életünk, úgy jönnek be ezek a termékek is. Hát ugye mi is ugyanezeket használjuk, akár a párna, akár az összes egyéb termékkel.
Meddig használhatóak ezek a párnák?
Hát ezek a párnák elég sokáig használhatóak, mert nem spóroljuk ki azért belőlük a gyógynövényt, tehát azért egy másfél-két évig ugye használattól és mérettől függően abszolút használható.
Mondjunk elérhetőségeket.
A www.bükkigyógynövény.hu oldalon rendelhetőek ezek a termékek, illetve most már van boltunk is Bükkszentkereszten a Kossuth utca 33 szám alatt, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi köszönjük szépen.
Friedel Zitát, a Bükki Gyógynövény Kft. Egyik tulajdonosát hallottátok.
Nem mindennapi, amit most hallotok, bedolgom magam is, nagyon csodálkozom, de mégis szent igaz nem volt, vizet iszom, vizet bizon, a szőlőket tavaly elvette tán a jég, vagy a dér csípte meg s bor. Nem termett elég, nem volt se jég, se dér, bor terme gazdagon, de mindezáltal én nem bor. Vizet iszom, vizet bizon. Thank you. pedig a borra szomjazom, de mindezáltal én nem bort, vizet iszom, vizet bizon, hogy rajta senki ne csigázza az eszét. Azért bizony.
A folytatásban Virág Józseffel, hajdúböszörményi kistermelővel beszélgetünk. Rengeteg nagyon érdekes üveget látunk itt ennél a pultnál. Mi minden van benne? Méz és még.
Igen, nagyon jó ez a kijelentés, hogy rengeteg üveget látunk, mert nagyon sokan azt látják, hogy milyen sok szép színes üveg. Hát itt három részre lehet osztani a pultomat. Az egyik harmadán gyógynövény kivonatos mézek vannak, mivel gyógynövénytechnológus vagyok, és nagyon jó kivonatokkal készített akászmézeim vannak, a köhögéstől, a immunerősítésig, a vírusos betegségekre. A másik harmada a viszkis méz, ez csemegém. Ez a viszkis méz egy ilyen elsősorban kávéba alkotott finomság, amit az eszpresszóba, a reggeli kávéba szoktunk beletenni. Egy nagyon különleges ízvilág. A harmadik harmada pedig a chili, a csípős termékekről szól. Ott minden piros és minden csíp. Úgyhogy nagyjából a pultnak a kinézete az ez, de mivel kóstolósokat is tartok, tehát bármilyen vásárban vagyunk, bárhol megjelenünk, meg lehet kóstolni a termékeinket, mert nem zsákba macska egyik sem.
A viszkis méznek van alkoholtartalma?
A viszkis méz az viszkivel készül, hát nem tudom, számít a reklámnak, hogy tudom, hogy jó írviszki van benne, aminek megpróbálom az alkoholtartalmát minél másabbra csökkenteni, hiszen nekem a viszkinek magának az íze kell, nem az alkoholtartalma, és egyébként szakács is vagyok, mind a mellett, hogy méhészkedek, tehát még ezt el kell mondani hozzá, tehát azért vannak mézes termékeim is. És a szakácsként ugye megpróbálok olyan ízvilágokat teremteni, amiket a konyhába is lehet alkalmazni. Most az a viszkis méz, az amikor kipattant a fejemből, én arra gondoltam, hogy kellene valami olyan különleges dolog, amit akár kávéba, vagy akár fűszerként tudnánk használni. Úgyhogy ez így jött, ez a viszkis méz, aztán elég népszerűnek tűnik, tehát eléggé szeretik. Tudom jelenteni azt, hogy a 10 ember megkóstolja, abból legalább 6 vesz belőle egyet legalább.
Beszéljünk a legfőbb alapanyagról, a mézről, tehát azt is te állítod elő méhek segítségével.
Igen, 2014-ben megcsináltam a méhész szakvizsgát, tehát méhész vagyok, aztán vettem egy pár családot, a mai napig próbálok méhészkedni, mert mint kiderült már egy a 10 év munkatávlatában, hogy ez a méhészkedés nem igazán egy nagyon egyszerű dolog. Minden évben van valami különlegesség, minden évben van valami olyan, amivel még nem találkoztál, és igen, hát a saját mézemet próbálom felhasználni. Ugyan kilós mézeket egyáltalán nem árulok, minden méz, ami a kis méhészetemben megterem, azok erre a különleges mézkészítményekre vannak fordítva, tehát a gyógymézektől kezdve a fűszeres mézekig mindent behasználok. Méhészet? Igen. Szerintem bármelyik méhész meghallja ezt, biztos igenelni fog, hogy manapság méhészkedni nagyon-nagyon nehéz, és ebbe az évben, ami szerintem még a nagyon öreg méhészeket is meglepi, nem volt akászméz. Tehát ott lent az Alföldön, ott a hajdúságban mi nem tudtunk akászmézet pelgetni, ami szerintem 50 évente egyszer van.
Mi ennek az oka?
Ennek az oka a korai fagy volt, tehát pontosan akkor kapott egy óriási fagyot a térség, amikor az akásznak megindult a rügy képződése, és ebből fakadóan majd a virágképzése is megállt. És egész egyszerűen nem volt virágzás. És ha nem volt virágzás, akkor nyilván nincsen akászmés.
Ezek vegyes virágmézből vannak?
Nem, ez mind akászból van. Tehát én most a tavalyi, meg a tavaly előtti mézemből élek. Én, mint hajdúsági méz, nem tudtam akácot pelgetni, és ezzel nagyon sok társam így van, méztársam így van. Tehát valószínűleg ez az év kimaradt mindenkinek.
Milyen egyéb meglepetések érhetnek egy méhészt? Említetted, hogy minden évben történik valami.
Hát például az, hogy a tavalyi évben csak 6 családomat vitte le a darás.
sokan csapkodnak a darázsra, ugye megyünk bárhová az utcán, megyünk ősszel, főleg ilyen nagyon szép októberi napvilágba megjelennek a darazsok. Na most ezek a darazsok nem csak a kajánkra szállnak rá, meg idegesítik a fejünk környékét, hanem ezek megkeresik a méhkaptárakat is, ugyanis onnan nagyon jó illatok jönnek ki, és képesek kiirtani egy családot. Tehát képesek annyira meglepni egy kaptárt, hogy bemennek a bejárón, és gyakorlatilag kirabolják a mészkészletet. Úgyhogy ez is egy probléma, és egyre fajsúlyosabb probléma.
Mi mindenre jó a méz, azt mondjuk el, hogy miben segíti az immunrendszert?
Hát először is a méz a sokkal könnyebben emészhető cukorforma, mint maga a kristálycukor. Tehát már az, hogy mézet eszünk, sokkal jobb a szervezetünknek. A másik nagyon fontos dolog, hogy rengeteg olyan ásványi anyag van benne. Rengeteg vitamint nem, mert vitamint is tartalmaz, de azért nagy mennyiségben nem, viszont ásványi forrás, nagyon jó ásványi forrás. És egész egyszerűen méz. Antibakteriális, finom, és ott van, és meg kell venni a termelőktől, támogatni a termelőket, mert a kilós cukor, az csak egy zsák cukor, egy zsák édesség. Ez pedig érték.
Hol lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez?
Én Hajdúböszörményi termelő vagyok, azaz Hajdúviden lakom. Ott a saját kis gazdaságomban is meg lehet őket venni, de egyébként a raktorchili.hu honlapon lehet érdeklődni, amin rajta vannak a mézeim, a csiléim, és akár rendelni. De számos gasztronómiai eseményen, vásáron, sőt, most majd a közelgő debreceni adventi vásáron is ott leszünk, úgyhogy keressenek bizalommal, és kóstolgassanak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Jó egészséget.
Az elmúlt percekben Virág Józsefet, Hajdúböszörményi kistermelőt hallottátok.
Visszahúzódott tenger, rágott vidék ezerszer, tanú egyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akáró járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekitél, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akárhol járod, ez a te Magyarország. Magyarországot.
Mozi ajánlónk következik. Miskolcon az Urania Terem csütörtöktől vetíti a Firkek című szinkronizált amerikai fantasyt 16:30-tól. Az Egy kutya című magyar filmet ugyancsak csütörtöktől 19 órai kezdettel nézhetitek meg ugyanitt. A béketerem kínálatához tartozik, október 9-e és 15-e között 17 órától vetíti a Filmszínház a Kezdetek című feliratos dán filmet. Ugyancsak csütörtöktől forog 19:30-tól az Azúrösvény című feliratos brazil-mexikói-holland-csilei film. Mozi ajánlónkat hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában a Bükszentkereszti gombanapokon jártunk. Gyógynövénypernákról, ízesített mézről és természetesen gombákról is hallhattatok. Adásunk végén pedig mozi ajánlóval jelentkeztünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.